betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból rendhagyó módon a mai medicinát kezdjük Gárdonyi Géza szavaival, idézzük. Más a nézés, meg más a látás, nézni mindenki tud, látni viszont nem. És bizony az utazók közül nem mindig azt ér a tapasztalatok legtöbb kincsével haza, aki a távolból leghamarabb megmondta, hogy a toronyúra mennyi időt mutat, hanem sokszor az a vaksi utitárs, amelyik szemüveg nélkül még az ajtón is alig tud kimenni. Témánk a szemünk, ablak a világra, ablak a testben. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a medicina mikrofonjai előtt dr. Elekes Ella Mária szemész főorvost. Doktornő, jó estét kívánok, köszönjük, hogy ezennel is elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat, nézőket is, és külön megköszönöm neked ezt a Gárdonyi idézetet, mert ez annyira igaz, hogy ezt érdemes lenne, vagy hát érdemes mindenkinek igenis megszívlelni, de ezt el tudom mondani szemészként is, és nem csak szemészként is, hogy nézni nem egyenlő látni, és fordítva sem. Nézni, sokszor elmondjuk azt, hogy néz, de nem lát, illetve hát ugye nem látja fától az erdőt, ez egy másik megközelítés a dolognak. Még mondhatnék egy pár ilyen dolgot, ami most így gyorsan eszembe jutott, ugye, hogy a lelki szemeinkkel látunk dolgokat, és ez azért érdekes, mert gyakorlatilag ez nem az a típusú látás, ami a hétköznapokban van, csak mi, mivel úgymond földhöz ragadottak vagyunk, ezért nem tudunk elvonatkoztatni a megszokott, mondjuk így zsargonjainktól. Tehát az, hogy lelki szemünk, hát az úgy érdekes elképzelni, jól hangzik, de mindenki tudja, hogy miről van szó, amikor valaki a lelki szemeivel lát, tehát ez egy belső látás. És azt is el szokták mondani, hogyha egy kicsit több mindent akarsz a dolgokból meglátni, vagy megérteni, akkor úgymond néz a dolgok mögé. Tehát még egyszer mondom azt, hogy hát a látás, mint olyan, elsősorban mindenkinek egy ilyen földhöz ragadott érzékelési, kapcsolódási, érzékszervi dolgot jelent, de gyakorlatilag kiderül, hogy az elvont gondolkodás, az elvont világban pedig egészen más dolgokat tud takarni. És fontos az, hogy ha már beszéltünk a világunkról, hogy magunkat ebben a világban magunkat egészében és egységben láthassuk a környezetünkkel. És erre szolgálnak az érzékszerveink, ezeknek a speciális kapcsolódása a külvilággal gyakorlatilag ad egy különleges élményt, és hát ez adja meg a savát borsát, tehát hogy nem, én azt gondolom, hogy ma ugyan nagyon-nagyon divatos beszélni a mesterséges intelligenciáról, és ugye az végül is azt is az ember kreálja, csak lehet, hogy egy adott pillanatban az elkezd ilyen idézőjelben önálló életet élni. Én azt gondolom, hogy mégse fog soha önálló életet élni, pont ennél fogva. Ezt mindenki aztán gondolja végig, és hogy mit lát ebben, és mit nem lát, nekem ez a véleményem. És hogy kapcsolódjak a nagyon szép címhez, tehát, hogy ablak a világra, meg ablak a testbe. Tehát a látásunk, mint érzékszerv, most erre gondolok, és nem a filozófiai látásunkra, ablak a világra, mivel hogy ez egy érzékszerv, amelyel illeszkedünk, ez egy kapcsolatrendszer, az érzékszervek kapcsolatrendszerén belül, amiben oda tartozik a hallás, az egyensúlyérzés, az ízlelés, szaglás, tapintás, nyomás, rezgés és a fájdalomérzet, ezt ne felejtsük el. És ezek egymást kiegészítik. Ezt teszi lehetővé, hogy egyedi élményszerű befogadása legyen a környezetünknek. És ablak és tükör a testbe is a szem, mert mi szemészek mit nem csinálunk, egyebet se csinálunk, csak belenézünk. Persze vicces, amikor bejön a páciens, és mondjuk, hogy ma most akkor szemfenék vizsgálat fog történni, most nem tudja, hogy a szemét vagy a fenekét fogjuk megnézni. Persze ez vicc, sokan el is viccelik. De ez érthető, mert ugye a szemnek a mélyébe, tehát a felszínét is természetesen megvizsgáljuk, de a mélyébe is benézünk, mert ott olyan dolgokat látunk azáltal, hogy a szemnek az előső felszíne átlátszó, ugyanis a fény át kell haladjon rajta, sőt tökéletesen kell áthaladjon rajta, tehát mi is tökéletesen, esetenként nem mindig, de azért tökéletesen be tudunk látni, és a szem komponensei, tehát az erek, az látóideg, a retina olyan hát akár klinikai, akár eszközös vizsgálat kapcsán olyan dolgokat ad tudtunkra, amit egyébként másképp élőben és úgymond non-invazív, tehát fájdalom vagy károsodás nélkül nem lehetne más helyeken ezt megvalósítani a testünkben. Tehát az ablak és tükör a testben, mert belenézve egy csomó információt ad. És azt is tudni kell, hogy ugye az egész kapcsolatrendszerünk azok gyakorlatilag különböző energiaformáknak a megtapasztalása, mert ugye azt mondjuk, hogy a szemnek az adekvát ingere a fény, a hallásnak a hang, az ízlelésnek és a szaglásnak vegyi ingerek, vegyi anyagok a megfelelő ingerei, és azon kívül ott van az egész testfelszínünkön, meg hát a nyálkahártyáinkon, meg a belsőnkben is azok az érzékelő receptorok, amelyek a nyomást, a rezgést, a hőmérsékletet, illetve tehát a károsodásra kapcsolatos fájdalom érzetet tudják felfogni. Ennyi lett volna ezzel kapcsolatban.
Köszönjük szépen, kedves doktornő! A mai témánk tehát, ahogy tetszett mondani, a szemünk ablak a világra, ablak a testbe. Hogyan illeszkedik a látás konkrétan az egyéb érzékszervekkel együtt a kapcsolatrendszerünkbe? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai medicinát.
Igen, hát ezt többször elismételtük azt, hogy hát a látásnak eléggé központi szerepe van, de nem szabad kizárólagosak legyünk, tekintve azt, hogy hát elmondjuk, hogy ha van látás is, jó a látás, akkor tényleg az információ 85-90%-át azt meg tudjuk szerezni vele. Vagy igen, vagy nem, mondom én, mert hogyha sötét van, akkor mit látunk? Hát de jó, persze, elmondhatjuk, hogy van sötét kamera, meg sötétben látó, de így vegyük azt, hogy az ember mint biológiai lény, tehát a sötétben nem lát, pont. Legalábbis az ember nem. Vannak ugye az állatvilágban olyan egyedek, ugye a macskafélék meg egyebek, akiknek olyan a szemfelépítés, hogy a nagyon-nagyon kevés fényt is fel tudja fogni, és abból is információkat tud szerezni, de ők is nem csak erre tudnak, mert ez egy tökéletlen leképzése a valóságnak, és akkor erről nem tudnak csak erre támaszkodni. Na, tehát visszatérve oda, hogy ha sötét van, vagy valaki megvakult, vagy vakon született, akkor nincs látása. És akkor gyakorlatilag mi van akkor? 90%-a kiesik a világnak? Hát nem feltétlenül, sőt, akkor valószínűleg nem teljesen, nem tökéletesen, de az egyéb érzékszervek nagyon is át tudják venni, ki tudnak élesedni gyakorlatilag. Ez minden olyan mértékben, hogy meglepő teljesítményeket tudnak nyújtani. Mindenki tudja azt, hogy a vakembernek, ha csak nem süket is és vak is, akkor milyen lehet a hallása, hogy arról megmondja, hogy tehát lépéséről, köhögéséről, motoszkálásáról fel tud ismerni dolgokat, amit mondjuk egy látó emberben fel sem merülne, hogy azonosítsa, ha nem látná. Tehát a hallással kapcsolatosan, ugye oda annak az adekvát ingere, tehát a megfelelő ingere ugye a hanginger, azt is tudni kell, hogy a hang az gyakorlatilag a levegőben terjed, tehát ez is egy földi specialitás, vagyis valamilyen közvetítő, hát levegő, valamilyen közvetítő anyag kell legyen. Légüres térben nem terjed. Hát persze, hogy itt most én nem akarok itt leírásokat adni, mert nem az én tisztem, hogy más orvosi szakágoknak a dolgait mondjam azt, hogy kevésbé jól felemlegesem, de azért azt tudni kell, hogy ugye ott is megvan az, hogy a hang az lehet mély, magas, közepesen magas, ugye a beszédhangunk az általában a középtartományban van, vannak nagyon magas hangok, az az ultrahang, amiket mi nem hallunk, a denevérek például, vagy bizonyos más állatok, vagy technikai eszközök használják. Azt is tudjuk, hogy a hang erőssége nagyon lényeges, mert ugye a felfogó készülékünk, a fülünk, például 120 decibel felett, az már azért fájdalommal jelzi, hogy na most már túl nagy a rockmenet. És vannak persze nagyon érdekes módon a hangnak a terjedése, ugyancsak a földön rájöttek, hogy például olyan nagy állatok, mint az elefántok, vagy más állatok, hogy a mély hangok sokkal messzebbre elterjednek, hát ezeknek megvan a fizikai magyarázata, és hogy ez a kommunikációjuknak, a nagy távolságra történő kommunikációjuknak az alapja. Persze az, hogy például a denevér egy rettentő sebességgel cikázik ide-oda, és nem megy neki a sötétben sem a falnak, tehát ugye az ultrahangos szonár, vagy a tengeri emlősök, mint delfinek, cettek, bálnák, azok is ultrahanggal tájékozódnak, és ugyanúgy megtalálják a nagy mélységben levő zsákmányt, totál sötétség van, tehát tényleg nem hagyatkozhatnak a szemükre. Tehát megvan ennek a helye, és nagyon jól működik. Hát emberekről meg ne beszéljünk, a zenészekről. Tehát az egyik legfontosabb dolog az, hogy ugye a hangoknak is van egy összhangja, és ez a lényeg, hogy nem csak egy sima hangot hallunk, hanem általában összhangokat hallunk. Léteznek ugye a felhangok, megint mondom azt, hogy hát aki hanggal vagy fizikával foglalkozik, az is tudja, de a zenészek azok már zsigerből tudják, hogy az enharmonikusokat együtt kell hallani, és minél több enharmonikust hallunk, most ezt nem magyarázgatom. Tehát azt jelenti gyakorlatilag, hogy egy hangképző valamit, ha megszólaltatunk, általában nem egy hang szólal, meg kivétel esetleg egy digitális hang, az lehet, de az már nem természetes. Tehát a természetes hangok megszólaltatásakor mindig hallunk rengeteg felhangot. Megvan ez fizikája, megvan az, hogy ez hány is, hogy számítható ki, hogy milyen hullámhossza van a felhangoknak. A lényeg az, hogy ettől lesz szép, ettől lesz egyedi az a hang, akár egy emberi hang, akár egy hangszernek a hangja, hát miért olyan híresek a például a stradivári hegedűk, tesszük fel. Tehát, hogy az a fa, az hogy volt, ez tartva, megszárítva, kialakítva, formája, szóval ettől olyan híresek, tehát hegedű van 100 000, mindegyik lejátsza ugyanazt a hangmagasságot, mégis a hang színe, ami még hozzáadódik ezekkel az enharmonikusokkal, az adja meg a jellegzetességét. És hát ezzel a hang érzékeléssel szorosan összefügg az egyensúlyérzés is. Ez is egy külön érdekesség. Ugye hát a földi létbe kell egy térbeli tájékozódás. Egyrészt ugye ebben segít a szemünk, de másrészt segít ez az egyensúlyérzés, vagy egyensúlyérzet, ami ugye a belső fülbe van elhelyezve, közel a hallás, mondjam azt, receptorszervéhez, és hogy ez is gyakorlatilag, ha meghibásodik, akkor ugye jön a szédülés, sok oka van, mindenki, ezt azért is emelném ki a szédülést önmagában, mert sokan jönnek, hogy jaj, úgy szédülök, biztos a szememtől. Na, én ezt elmondom, hogy legritkább esetben történne meg az, és annak is valamilyen ideggyógyászati kapcsolata lenne, ha valakinek valamilyen szemproblémája, olyan szemproblémája lenne, amivel együtt a szédülés járna. Tehát a szemészeti betegségek nagy része, 99%-a nem jár szédüléssel, ezt fontos tudni, viszont igen kellemetlen tud lenni, és azt is tudni kell, hogy a kisebb fajta szédüléseket, illetve ilyen mozgási bizonytalanságokat a látás nagy mértékben korrigálja. Tehát azért van az, hogy egy jól látó ember még akkor is, hogyha érzi azt, hogy bizonytalan a járása valamilyen oknál fogva, vagy szédeleg, attól még a szemmel látott környezete, tehát a látás által korrigálhatja, nem fog neki menni a falnak, tehát valahol korrigálja magát, megpróbál egyenesen menni előre, meg ilyen dolgok. Míg abban a pillanatban, hogy behunyta a szemét, ez teljesen esetlegesen, teljesen lehetetlen, akkor ha az egyensúlyérzékelése elvesztődött. És még itt is fontos tudni, akik voltak esetleg ideggyógyászati vizsgálaton, ott az emberek sok hókusz-pókusz megcsináltatnak, persze mindegyiknek nagyon fontos jelentősége van, következtetni lehet dolgokra, de hogy egy csomó dolgot, amit a vizsgált személy kell elvégezzen, az behuny szemmel kell elvégezze. Pont azért, hogy ne a szeme korrigálja, ha meggyógyász, hogy akkor a testérzet, az egyensúlyérzet, az mennyire van esetleg érintve ezekben a helyzetekben. Akkor még megemlíteném, ott van a két egymás mellett levő ízlelés és szaglás, ezért mondom, hogy két egymás mellett levő, mert próbáljon meg valaki bedugult orral, vagy meghűlve enni. Még az étvágya sem az. Mert ha nem érezzük egyben a szagot az ízleléssel együtt, az élmény az a felére csökken legalábbis. Tehát ezért van az, hogy persze, na most, hogyha már nagyon akarjuk fokozni, akkor ott van az, hogy a gasztronómiában is ott van az esztétikai élmény, hogy hogy néz ki az a hely, ahol fogunk enni, hogy néz ki az a terítés, hogy néz ki az az étel, hogy van feltálalva. Tehát ott van az esztétikai élmény, párolog, vagy gőzölög, vagy szép színes, vagy habos, vagy tehát azért, hogy csak mondok ilyen dolgokat. Tehát ez az, amit így a szemünkkel tudunk, mondjam azt, hogy habzsolni, de ehhez persze hozzájárul az, hogy ízlelés és szaglás, és rögtön kiderül, hogy egy dolog, amit körbe tudunk enni minél több érzékszervünkkel, az annál érdekesebb lesz számunkra, annál, hát most én most szép dolgokat mondtam, persze lehet fordítva, és csak azt most nem akarok felsorolni rossz dolgokat, tehát rossz dolgoknál is az van, hogy minél több érzékszervünket érinti valami negatív irányba, annál kellemetlenebb, annál rosszabb élményt jelent számunkra. Tehát ilyen értelemben ugye az ízlelés és a szaglás mind a kettőnek a megfelelő ingere azok a vegyi molekulák, amik egyrészt a levegőben vannak, aztán bekerülnek a nyálkahártya felszínén, mindig van nedvesség, ez a lényeg, és abban a nedvességben oldódva elérik a receptorokat, és ott okoznak tehát kellemes vagy kellemetlen hatásokat. És még megemlíteném a bőrünkön levő érzékszervek, érzékelő testecskénket, rengeteg fajta van belőle, tehát a lényeg első, hogy tapintás, nyomás, rezgés és fájdalom, ezeket tudják érzékelni, hát ezt mindenki tudja, hogy a legnagyobb fájdalom is, hogyha mondjuk azt, hogy kapunk egy simogatást, az nem csak azért, mert úgy gondoljuk, hogy most akkor az egy pozitív élmény volt a simogatás, hanem azért, mert érdekes módon a legenyhébb simogatás is a bőrfelületen egy, azért is, mert egy pozitív választ vált ki az agyba, de azért is, mert van az agyban egy ilyesmi, hogy az ingerületi góc körül, tehát mondjuk a fájdalom területe, ami ugye az agyra vetítődik, mert a fájdalmat is az agyba érezzük, egyezünk meg, ahogy a látás is az agyba keletkezik, a látott kép. Tehát a körül keletkezik egy gátlási zóna, és azzal az egy finom simogatással ezt a gátlási zónát áthelyezzük, akkor a simogatást fogja érezni, és nem a fájdalmat. Na persze, hát egy bizonyos határon belül. És körülbelül ennyit szerettem volna.
Az előbb említette a vakokat. Érdekel, és minden bizonnyal a hallgatókat is, hogy idézőjelben mondva, vajon hogyan látnak a vakok, tehát a teljesen vakok, és hogy különböztetik meg a szépet a csúftól? Vagy hogy képzelik el a színeket, ha egyáltalán igen, tudják ez... az, hogy vajon számukra létezik olyan, hogy szín, vagy színskála, vagy létezik-e olyan, hogy zöld, vagy fehér, vagy...
Igen, erről talán egyszer még kutyafuttában beszéltem, hogy nem mindegy, hogy valaki vakon született, tehát semmilyen tapasztalati élménye neki nincs a szemével, látásával, nem a szemével, akkor látásával kapcsolatban, vagy pedig valamilyen oknál fogva valamikor megvakult, de valamilyen, na most itt jön az, és ez már erről lesz a következőben szó, hogy gyakorlatilag a tapasztalatunk az elraktározódik a memóriánkban, az egy tanulási folyamattal függ össze, és ilyen módon megmarad. Tehát, hogyha már elég, mit tudom én, valaki 5 évesen, 10 évesen, vagy még később vakul meg, tehát sötét lesz, az biztos, hogy nem fogja látni azt, amit mi látunk, de vannak emlékei, és akkor el tudja képzelni. Ez egy nagyon nagy dolog. Tehát képzel. Mit mond ez a szó? Kép. Megjelenik egy kép a fejébe, és akkor ahhoz hozzá tud társítani dolgokat, színeket, formákat, nagy Isten, más érzékszervekről, ugye szagokat, tapintási dolgokat, ilyen dolgokat. Tehát, hogy Na most a színekkel kapcsolatban, tehát megint ezt tudom mondani, hogy intenzív színeknél ugye van egy kalorikus kisugárzás. Na most, hogy ezt valaki megérzi, vagy nem, őszintén nem tudom, vannak, akik annyira kifinomultak, hát a vörös, azt tudjuk, a piros az meleg, az forró, minden a vörös lámpát használják, ugye az infravöröst használják, de a vöröset főleg ugye melegítésre is, különböző helyeknek a melegítésére. Tehát a kalorikus kisugárzást azt megérzi az is, aki soha nem látta, hogy az piros. Azt tudja, ő azt érzi, hogy meleg, de nem tudja, hogy az piros. Csak társítja, hogy na, ez meleg, az hideg. Ennyit tud maximum, de más nem.
Jó, de hogyha valaki soha nem látott.
Ez, aki soha nem látott, igen, igen, ez. Annak nincs képzelete. Nem ebből az irányból fogja megközelíteni. Vannak, akik többszörűten sérültek természetesen, na most itt most az egyéb mentális sérültségekről nem tudunk, vagy nem tudok külön nyilatkozni. Egyrészt nem az én asztalom, s nem akarok butaságokat beszélni. Másrészt viszont, ha egyébként épp elmélyű valaki, akkor az agyi folyamatok azért segítenek neki tájékozódni. Ő meg, mindegy, hogy lehet, hogy csak a látása nincs, lehet, hogy több érzékszerve se túl jó. Vannak olyan kórképek, teszem fel, most ez igaz nem vele született dolog, hogy időben alakul ki, hogy elveszti a látását is, nem teljesen, de azért elveszti, és elveszti a hallását is. Na, akkor aztán van a probléma, se nem látok, se nem hallok. De még mindig ott van, nagyon fontos a tapintás, tehát a rezgések érzékelése, a felszíneknek a, hogy milyen ez most sima, ez most meleg, ez most hideg, tehát a hőérzékelés, akkor hát a szaglás, ugye, van akinek nincs semmi más baja, csak éppen a szagokat nem érzi, és elmondtam, hogy ugyanakkor akkor már az étvágya is elment, mert már nem érzi azokat az aromákat, azokat az ízeket, ami bennen egy pozitív élményt vált ki, vagy fordítva, legalább nem érzi, hogy romlott hagymaszagban, mondjuk így. Jó, tehát ezekből az, na most volt ilyen, most meg nem mondom a nevét, volt egy gyerekkorában egy hölgy, aki megsüketült, megvakult, és volt egy nevelőnője, hát egy elég tehetős családnak volt a gyereke, és hát lemondtak róla, hát most ez süket is, vak is, mindent iskolában, amúgy se, hát lány, hát mi legyen, és majdnem mint egy ilyen kis vegetáló valami lett volna belőle, hanem nincs neki egy olyan tanítónője, aki azt mondta, hogy na nem baj, én is megmutatom, hogy ezt a gyermeket fel tudom készíteni, megtanította írni, hogy a tenyerébe rajzolta a betűket, és a gyermek és egy írónő lett belőle, most mondom, nem mondom a nevet, mert butaságot beszélnék, de híres lett, tehát utána lehet nézni, hogy tényleg vakon és süketen a tanítónőnek köszönhetőleg a megmaradt érzékszervei révén megtanult írni. Na most akkoriban ugye nem voltak még hát a süket is volt, tehát a hangos könyvet se tudta volna használni, nem tudom, hogy tudott hozzájutni, hát Braille ABC-vel kellett, ugye tapintással olvasott könyveket, és híres írónő lett belőle. Tehát erre is van példa.
A mai témánk tehát a szemünk, ablak a világra, ablak a testbe. Nos, a mai témánk értelmében hogyan magyarázza, hogyan értelmezi a kiegészítő egymásra hatást?
Hát mondhatnám azt, hogy még erről beszéltünk eddig is, de még egyszer ki szeretném hangsúlyozni, hogy minden egységes egész. Tehát erről nem szabad elfeledkezni. Lassan nem csak az orvostudományban, hanem úgy minden tudományban lassan oda jutunk, hogy mind keskenyednek és keskenyednek a sávok, és ahogy szokták mondani, hogy aztán mindent fogunk tudni a semmiről, című fejezet. Tehát én azt gondolom, hogy a valóságot, amit mi érzékelünk, az gyakorlatilag az úgy van, hogy ezek az érzékszerveink mindegyikből valami érzet, valami, mondjam így megint, valamilyen képzet képződik, és ezek egymásra vetülve, egyszerre, egy időben egymásra vetülve adják a létezés összetettségét, komplexitását, és esetleges szépségét is. Tehát, hogyha ezt nem egyszerre így éljük meg, ahogy nekünk ez megadatott, mert ezt valaki nekünk kitalálta, normális, hogy ebben a földi környezetben mi ezzel tudunk idézőjelbe túl is élni, megélni, és boldogok is lenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól kitalált valami, hogy valóban ezek az érzékszervek egymást kiegészítik, és egy élményszerű létet tudnak kölcsönözni nekünk.
És mit kell tudni a látás mentális és érzelmi folyamatokban betöltött szerepéről?
Hát itt is előre bocsátanám, hogy nem akarom elvenni senkinek a kenyerét, én egyszerű szemorvosként, de a szakmának a, mondjam azt, hogy már jó pár éve művelőjeként azért egy-két dologra úgy ráfigyeltem, és azon túl is, hát ugye ez mindenki leírja és elmondja, hogy ott van a tapasztalás, a tanulás és a memória, három olyan dolog, ami nélkül, tehát az összes érzékszervünk, de a látással együtt, ezek anélkül nem, tehát nehezen. Elmondtam, hogy van rá lehetőség, hogy igen, de mégiscsak a látással együtt nagyon jó körülmények között lehet ezeket a dolgokat megvalósítani. Tehát attól, hogy megtanulunk látni, mert erről is valamikor egyik adásban volt szó, hogy gyakorlatilag a csecsemő az, tehát mindent fordítva lát például, mert az agyba úgy vetül a kép, és ő tapasztalati úton, mikor elkezd a dolgok iránt érdeklődni és utánuk nyúlni, akkor jön rá, hogy gyakorlatilag én úgy látom, oda nyúl, de közben az épp alul van, vagy felül van, tehát ő önműködően meg fogja tanulni, hogy amit lát, azt az agya neki megfordítja, és azt mondja, hogy na, akkor az ott van. Tehát ez egyfajta tapasztalása, meg az, hogy sötétség van, meg világosság van, meg távolságokat, térbeli dolgokat becsültetni. Ez azért fontos tudni, hogy ez is egy fejlődésen megy keresztül, mert például a kisebb gyerekek vizsgálata, vagy a nagyon kicsi gyerekek vizsgálata. Ott is tudjuk azt, hogy például egy 2-3 éves gyerektől nem kérdezhetjük például végig a táblát, vagy nagyon ritka esetben, mert egyszerűen az ő érdeklődési körén kívül esik. Tehát nem mondható, én ezt megtapasztaltam, hogy azt mondtam, hogy na, nézd meg, ott megy a repülő, és a gyermek nézett körbe, de még véletlenül se odaol a repülő, mert neki az olyan messzi volt, ő azt nem realizálja, nem fogja fel. Tehát ez egy tapasztalás, egy tanulási folyamat, hogy van olyan nagyon messzi is, vagy van olyan nagyon közel is. És ezek a tapasztalások azok, amik aztán bonyolult idegi kapcsolatokban eljutnak ugye a memóriáig. Tehát, hogy ezeket a dolgokat akár tudatosan, akár a tudatalattiban elraktározzuk, és onnan mindenképpen előszedegetjük. Ez az, amiről kérdeztél, hogy lát az, aki vak. Tehát az, aki vak-vak, az sehogy sem, mert emlékei sincsenek, de aki már valaha látott, annak megvan, és nem sérült persze a megfelelő idegrendszere, aznak vannak emlékei, és elő tudja idézni, vagy össze tudja kombinálni, na ez a másik érdekesség, hogy össze tudja kombinálni az emlékeit, a tapasztalatait. És hogy ezek mind végső soron ugye a tájékozódásunkban is segítenek. Na most persze tehát a természeti lényként már az emberi a nagyvárosokban egyre kevésbé természeti lény, maximum GPS-szel tud közlekedni, de az van, hogy hát kellett tájékozódni nappal, kellett tájékozódni éjszaka, kellett tájékozódni szűk terekben, és kellett tájékozódni nagy terekben, és ebben természetesen minden egyes ilyen, hát is persze a látás főleg, ugye nagyon sokat jelentett, mert megnéztük ezt, megnéztük azt, hol a fény, hol az árnyék, hol a nap, hol az a csillag, hogy néz ki az égbolt, és akkor ebből ugye a tájékozódást, és ezt persze memorizáltuk, megtanultuk, és akkor ebből már sok minden előjött. Természetesen a GPS által jelzett térképet is az ember, hogyha előre megnézi, akkor azt is le tudja memorizálni, le tudja fényképezni az agyába, és akkor tud gyakorlatilag tájékozódni utólag is, ha a térkép már nincs előtte. De ezen túl és ezeken túl nem kihagyható és nem elfelejthető az esztétikai élmény. Hát mire valók a vizuális művészetek, a képzőművészet, a formatervezés, vagy mire való idézőjelbe, mire érezzük jól magunkat egy adott természeti tájban? Akár az lehet egy kicsi, relatíve zárt, de ugyancsak természeti táj, vagy a csillagos égbolt a világűr. Vagy lehet, tehát le van makrokozmosz, lehet a mikrokozmosz, belenézünk egy mikroszkopikus valamibe, és akkor látjuk, hogy egy kristályszerkezetet, látunk egy mikroorganizmust, aminek önmagában tökéletes és csodálatos a felépítése, és ez bennünk egy nagyon érdekes és pozitív érzést vált ki. És hogy ezek hogy kapcsolódnak? Hát ezek azok az esztétikai élmények, amikért érdemes élni, mondom én. Hát persze ennek megvan az ellentétje is, hogy ugyanolyan rút dolgokat is lehet tapasztalni, akár a mikro vagy a makrokozmoszban, és akkor az ember azt mondja, hogy behunyom a szemem, becsukom a fülem, és nem akarok tudni róla, csak sajnos ez nem mindig így van. És amit már említettem, hogy ezen túl, tehát az élményeken túl, a tanuláson és a tárolt memóriánkon túl, na és itt jön az, ami szerintem megint csak egyedi és emberi, a képzelet. Mert az úgy működik, hogy valamiből kiindul, és hozzáadódik egy isteni szikra, az ötlet. Ez lehet művészi, lehet tudományos, a lényeg az, hogy egy valami újszerű dolog pattan ki, váratlanul, mondjam azt, hogy váratlanul, bár mindenki, tehát ma már ezt legalábbis én úgy gondolom, hogy nincsenek véletlenek, de hogy valakinek ez miért jut eszébe, miért ugrik elő, akár lehet az csak önmagában egy mondjam így, egy reveláció, de lehet olyan dolog, ami az emberiségnek jelentős dolog, és ilyenek a nagy felfedezések, vagy a zsenik, vagy az olyan művészek, akik előtt a világ úgymond hódol, mert hát olyasmit hoznak a földre, ami egyedi és megismételhetetlen.
A szem tehát ablak, és egyben tükör is a testbe. Részben már említettük, hogy talán azért is, mert belenézve számos a test egészével kapcsolatos információt ad, és egyben tükröz vissza.
Igen, hát most egy kicsit ránduljunk vissza a tudományos területünkre, és ezt többször is említettük, hogy olyan lehetőségek nyíltak ki előttünk a klinikai vizsgálaton túl, amelyek olyan aprólékos szintig tudják megmutatni az, hát jelen esetben ugye a szemnek a különböző részeit, amely hát elképesztő, és ugyanakkor elképesztő következtetéseket jutunk általuk, illetve beavatkozásokat tesznek lehetővé, és azoknak a levezénylését, követését teszik lehetővé, ami nagyon fontos, mert ugye a beavatkozás annak az a lényege, egy, hogy javítson, kettő, hogy ne ártson, és hogy éppen hol is tartunk. Tehát ezeket csak úgy lehet, hogy állandóan, bármit is csinálunk, mindig ellenőrizzük. Na és ezek azok a készülékek, tehát ugye mindenki, aki járt szemésznél, az hallotta, és az előbb említettem, hogy van ez a bizonyos szemfenék vizsgálat. Hát ez is nagyokat fejlődött az idők folyamán, mert ma már ha bár ugye úgynevezett biomikroszkóppal végezzük, és egy bizonyos optikai eszközzel, egy úgynevezett 90 dioptriás lencsével leggyakrabban, mert van más is, a lényege annak, hogy élőben, kétszemesen, tehát binokulárisan térben látjuk a nagyított szemfenéki képet. Ez nagyon jó dolog, de nem elég. És akkor erre kitaláltak ma már mindenféle egyebet, ami tehát nem invazív, vagyis nem károsítja a szemet, és lézerfény segítségével működik. Ezt úgy hívják, hogy okuláris koherens tomográfia. Nagyon jól hangzik, OCT-nek rövidítik. Ennek van egy olyan változata, ami az erekre koncentrál, és akkor ebből lett angio, OCT, illetve hát még van olyan is, hogy digitális látótérvizsgálat, tehát ilyen komputerizált látótérvizsgálatok. Na most ezt így gyorsan egymás mellé raktam. A lényeg az, hogy ezekkel különleges módon megvizsgálhatjuk a látóideget és a retinát, az azokban levő elemeket, mint a közepes és kis ereket. Ez nagyon fontos, mert majd rátérünk arra is, hogy miért. Koponyán belüli folyamatokról szerezhetünk tudomást, olyan változásokról, mint például az agynyomásfokozódás, érkatasztrófák, degeneratív idegi elváltozások, vagy gyulladásos folyamatok, ezek lehetnek ilyenek is, tehát lehetnek önmagukban úgynevezett autoimmun, vagy más eredetű gyulladások, vagy fertőzéses gyulladások, és hát daganatos elváltozások.
A következő percekben kapcsolódások az orvostudomány egyéb területeivel, ezekről mit tudunk elmondani a hallgatóknak?
Igen, tehát mondtam azt, hogy sajnos a tudománynak ma mindegyre inkább az irányultsága, hogy egyre keskenyebb sávokról egyre többet tudni, de ez talán az emberrel foglal, és egyáltalán a biológiában igaz az, hogy hát hát úgy egészébe kell látni a szervezetet, tehát nem csak szemből, nem csak fülből, nem csak szívből, nem csak mit tudom én, veséből áll az az ember, hanem az egy egész egység. És ezt az egységet valahogy össze kell fogni, nagyon nehéz, tehát ma már azért is váltak le ezek a különböző orvosi szakmák, hogy természetesen egy általános alapképzés, ami hát nem könnyű, azért is 6 év az orvosi egyetem, és úgyse elég soha. Tehát, hogy kapsz egy általános képzést, és azon túl aztán valamerre elkötelezi magát az ember, és akkor próbálkozik abban az irányban a lehető legtöbbet megtanulni. De mire megtanultál valamit, addigra már a tudomány 3 lépéssel előre van, úgyhogy állandóan loholunk persze ez nem egy öncélú dolog, az arról szól, hogy egyre okosabbak és jobbak legyünk, egyre jobban tudjunk valamit, és illetve egyre jobban tudjunk segíteni azokon, akiknek erre szüksége van. És akkor hát a szemészet úgynevezett interdisziplinaritása, tehát a különböző más szakokkal való összefüggésében megemlíteném a szív- és érrendszeri, tehát a kardiovaszkuláris területet, mert hogy ugye elmondtam, hogy élőben látjuk, hát nem a legkisebb, tehát nem a hajszálereket, hanem az azelőtt levő kis közvetlen azelőtt levő picivel nagyobb erecskéket, és ezekről mi messze menő következtetést tudunk levonni, hogy például hogy is áll a magas vérnyomásával az illető, hogy áll a cukorbetegségével, tudván, hogy a cukorbetegség 2 nagy ponton támadja meg a szervezetet, az egyik a kapilláris ér, vagy a kisebb erek, és a másik aztán persze a nagyobb ereket is, csak ezek mondom, hogy ezek itt láthatók, illetve hát a perifériás idegeket, ezt, aki cukorbeteg sajnos azt tudja. És a másik nagy rákfenéje a mai társadalomnak ugye a vérzsír szint, és hát ennek is vannak bizonyos tünetei a szemfenéken, és a szemfenéki ereken, és ilyen módon akkor direkt információt kapunk. Amúgy egyéb olyan mondjam azt, hogy olyan dolgokra, amik a keringést befolyásolják, például egy koponyaüri nyomásfokozódás szintjén, vagy egy koponyaüri érkatasztrófa, egy nagyfokú trombózis például, a szemben is ad tüneteket, és ezt szintén látjuk a vénákon, az esetleges elváltozásokat. És itt rögtön át is térnék akkor, hogy a szívérrendszer ezen a szinten hirtelen kapcsolódik az ideggyógyászathoz is, ugye, mert ott is a koponyaüri dolgok, ami egyszer a szemre kivetíthető, azt mi látjuk a látóideget, látjuk a retina idegrostjait, idegrost rétegét, ez az említett OCT vizsgálat, ezeket mind külön-külön tudja vizsgálni, és nagyon részletbe menően. És hát említettem ugye a látótér vizsgálatot, ami ugye a látótér vizsgálat az, habár a szemész végzi, de azt ugyanúgy ki tudja értékelni, illetve ugyanúgy messze menő következtetéseket tud levonni róla az ideggyógyász is. És ilyen módon gyakorlatilag ketten készszemszögből, szempontból nézzük meg ugyanazt a területet. Ide említeném még a úgynevezett endokrinológia, vagyis a belső elválasztású mirigyekkel foglalkozó belgyógyászati külön szakágat. Ott van egy különleges kórkép, az autoimmun pajzsmirigy betegségeknek egy része, amelyik igenis a szem körül ad tüneteket. Mindenki látott olyan Basedow-os, most mondtam egy nevet, hogy Basedow-os beteget, akinek ugye akkor a szeme van, hogy kiugrik a szemgödréből, úgy szokták mondani, hogy gülű szeme van, vagy kocsányolók, hát Isten őrizzen, az egy elég nagy probléma. Tekintve, hogy ez egy autoimmun betegség, amely hát 3 ponton, de leginkább 2-n nyilvánul meg, az egyik maga a pajzsmirigy, ez ugye az endokrinológia, vagy belső elválasztású mirigyek tárgykörében tartozik, és a másik ugye a szemgolyó, és a szemgolyó körüli, vagy a szemgödörbe levő egyéb szövetek, szervek, mint a külső szemizmok, az ott levő zsírszövet, kötőszövet, és hát persze a szemben is tud bizonyos dolgokat, a látóidegre is ki tud hatni. Tehát ilyen módon, ilyenkor szorosan együtt kell működjön a szemész és az endokrinológus, mert egyébként nem lehet célra vezető és jó eredményeket elinni, sőt a látás kemény károsodásához is lehet, hogy a pajzsmirigye esetleg helyreáll valamennyire, vagy a pajzsmirigy hormon hiánya az pótolható, de ha a szemét elvesztette, az már nem olyan könnyen pótolható. Megemlíteném a nagyon modern, sajnos azért modern, mert a modern embernek a nyavajája a sok immunológiai probléma, betegség, amelyekről azt kell tudni, hogy ugye nagyon gyakran gyulladásos folyamatokkal járnak, és ebben sajnos részt tudnak venni a szemfenéki kis erek, illetve a retinának a különböző rétegei, és nagyon utóbbi időben ezt muszáj elmondanom, utóbbi időben nagyon gyakran mi vagyunk az elsők, akikhez a beteg fordul, kiderül, hogy van egy szemfenéki folyamat, vagy nem csak szemfenéki folyamat, hanem elől-hátul be van gyulladva, és borzasztó. És akkor elküldjük kivizsgálásra egy, hogy bocsánat, hogy ezt kell mondjam, hogy sajnos az immunológiai felkészültség az nem igazán van a helyzet magaslatán itt a környéken, de attól függetlenül ők becsületesen esetleg elküldik az illetőt a megfelelő laborvizsgálatokra, és azon nem jön ki semmi. És a szeme ott van előttünk, és ott vakul meg a páciens, mert sajnos... Na persze, nem hagyjuk mi magunkat, de akarom mondani, tehát volt olyan, akinek egyik szeme mondjuk ráment arra, hogy 5 év után, na akkor végre kijött a laboron, és akkor be lehetett tenni abba a kezelési programba. Persze ezek a kezelési programok nem olcsók, és nem veszélytelenek. Tehát ezt én, mint szemész például nem tudom levezényelni. Én csak jelezni tudom egyfolytában, hogy de baj van a szemével, és én nem tudom hatékonyan meggyógyítani az én eszközeimmel, mert nekem is vannak eszközök, de nem tudok hatékonyan meggyógyítani az én eszközeimmel, mert kell a másik szaknak a területe. Szóval itt van egy ilyen oda-visszaság, én remélem, hogy ez azért sokat fog javulni a páciensek javára. Hát aztán természetesen az arcon sok minden van, még ott van ugye a fogászati szféra, a fülorgégészeti szféra, és az arc is az agykoponya, a sebészet, hát az a helyzet, hogy a fej egy olyan terület, ahol össze van zsúfolva, kis területen ez a sok szak mind össze van zsúfolva. És akkor minden együtt áthallik, tehát jön a páciens és mondja, hogy jaj, fáj a szemem, aztán kiderül, hogy teljesen más dologról van szó, valamilyen melléküreg problémája van, de persze a szemészhez jön, mert neki a szeme fáj, vagy begyulladt úgy a foga, hogy közben szemgyulladást kapott, ez elég súlyos dolog. Akkor vannak bizonyos daganatos onkológiai betegségek is, hát egyrésztük ugye, amelyikek a fej régiójára lokalizálódnak, vagy vannak bizonyos áttétek, amik sajnos megjelenhetnek akár a szemfenéken.
Doktornő, ha beérkezett kérdéseken kívül még két fontos dolog kellett volna elhangzódjon, mégpedig az, hogy a példákat, a tényeket, a magyarázatokat hogy lehet egységben és összefüggéseiben látni, és beszélnünk kellett volna még a látás és az én élmény kapcsolatáról is. Ezt a beszélgetést egyelőre nem tudjuk, hogy mikor, de még folytatni fogjuk. Most azonban köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Kedves hallgatók, a medicina percei lejártak, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Elekes Ella Mária szemész főorvos nevében is. További kellemes estét kívánunk, elköszönök, a medicina szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!